A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz közöttünk lakó Úr. Amen. Istennek beszédét az újszövetségi szentírásból olvasom közöttetek, a rómaiakhoz írt levelet folytatjuk a mai vasárnap. A rómaiakhoz írt levél 5. részét olvasom lelkünk épülésére. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek, de nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, azaz Ádám által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben, az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett az egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Jöttünk Te hozzád, Urunk, hogy a Te ígéd vigasztalásában, a Te ígéd reménységet adó igazságában részesüljünk. Urunk, Te ismersz bennünket, tudod, hogy kik azok, akik nagy fájdalmat hordoznak, tudod, hogy kik azok, akik megpróbáltatásokban és nehézségekben vannak. De köszönjük, hogy mindannyiunknak szól a Te igéd, mert megvalljuk előtted, hogy életünknek még egy kis kibillenése is kihoz bennünket a sodrunkból, elcsüggedünk, vagy éppen halálosan elkeseredünk. Urunk, rád van szükségünk, a Te igazságodra, a Te vigasztalásodra, a Te kegyelmedre, rád, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, szólj hozzánk a Te igédből, add a Te lelkedet, Urunk, hogy legyen fülünk hallásra, szívünk megértésre. Add, hogy lássunk, Urunk, cselekedd ezt meg velünk, könyörülj rajtunk, Krisztusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő buzdító, vigasztaló üzenetét kívánom hirdetni közöttetek. Írva található az elő felolvasott új szövetségi szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, az 5. rész első 3 versében és a rész egészében. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermő végét a mi szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet! Egy hónappal ezelőtt olvastunk utoljára a római levélből, és akkor is megállapítottuk, hogy bizony keresztény hitünk összefoglalását találjuk ebben a levélben. Nem véletlen, hogy a reformáció ezen bibliai könyv megértésén indult el. Úgy is mondhatnánk, hogy a hitünk közepét, a földi életben az egyetlen egy vigasztalásunkat foglalja össze ez a könyv. Múlt alkalommal, a 4. részből, Ábrahám példáján keresztül láthattuk meg, hogy mi az, ami igazán fontos a hívő ember életében. Ugye a hívő ember is sokszor elfeledkezik arról, és ugyanolyan célokat tűz ki, mint a világi ember, és sok minden kell világában élünk, de igazán, ami a legfontosabb, és ami majd végül beszámítatik nekünk, amikor meg kell állnunk Isten széke előtt, az a bizalmunk és hitünk Istenben, a kegyelem, az Isten vezetésének való engedelmesség, az ő ígéreteibe való belekapaszkodás, a kitartás a hitben. Megállapítottuk azt is, hogy a hithősei, akikről tanulunk a Bibliában, átlag emberek voltak, nagy bukásokkal az életükben, mégis azért váltak hithősökké, mert vállalták a kockázatot, hogy engedelmeskednek Istennek. Hogyha el is buktak, megtérnek, fölállnak, és engedelmeskednek Istennek. Ez fog tehát, ami számítani végül, a bizalmas hit Istenben, nem csak, hogy elhiszem, hogy van Isten, hanem bízok is benne az ő ígéreteiben, mert tudom, hogy hitáltal elfogad engem Jézus Krisztusban, aki értünk halt meg. Tudom, hogy Krisztusban elfogad az Isten. tulajdonképpen ez a gondolat vezeti be a mai tanításunkat, hiszen a mai tanításban a kegyelem, a Krisztusban megjelent kegyelem áldásait, annak sokszínűségét foglalja össze a mai ige. Úgy is mondhatnánk, hogy arról olvashattunk, hogy a kegyelem mi mindent munkál ki az életünkben. Felfoghatatlan egyébként annak a sokasága, amit kaptunk Jézus Krisztusban. Felfoghatatlan annak a sokasága, amit Isten kegyelme ajándékoz nekünk Jézus Krisztus által. Ugye, eddig eljutottunk, hogy Krisztusért Isten elfogad és üdvözít mindazokat, akik Krisztusban bíznak, akik az életüket Krisztus kezébe tették, akik megvallották bűneiket, akik behívták Krisztust az életükbe. De ezen felül többszörös ajándékot is kapunk. Bár ez a legfontosabb kétségtelenül, hogy Isten elfogad bennünket, és Krisztusért üdvözít. Hogyha ez nem lenne, akkor bizony kétségbe esett lehetne az életünk, mert valóban akkor nem lenne más, ez a földi élet csak küzdelem, hogy megérjük lehetőleg békességben és biztonságban a 70-80 évünket, de láthatjuk az elmúlt hetekben, hogy többen is fiatalon vesztették el életüket. Ha ez nem lenne ez a hitünk, hogy Krisztusért, Isten kegyelméből üdvözíti azokat, akik benne bíznak, a földi élet bizony kétségbe esett küzdelem lenne. Mik ezek az áldások, amiket Krisztusban nyerünk? Fölsorolom, de kicsit két oldalról megközelítve. Az egyik az, hogy milyen áldásokat nyerünk a kegyelem által, a másik oldal pedig, hogy milyen áldásos nehézségek vannak az életünkben. Mert ez a kettő együtt van jelen. Pál apostol nem siker evangéliumot hirdet. Nem azt mondja, hogy ha hiszel, akkor csak jó történhet veled, a tragédiák messze elkerülnek. Nem, ezt azt hirdeti, hogy Krisztus által Isten veled van, a nehézségben és a bajban is, és a földi élet után kárpótol, mert üdvözíteni fog téged, és mindazokat, akik Krisztusban bíznak. Mik ezek az áldások? Ugye olyan hit, ami bizalom is egyben. Ugye nem az a hit csak, hogy hiszem, hogy van Isten, hanem az a hit, amikor bízom benne, hogy ő jó, és az életemben jót akar. Még akkor is, ha nem csak jó dolgok történnek velem. Még akkor is, ha nem tudom a miértekre a választ, és nem tudom, hogy mi miért történt az életemben. A hit tehát bizalom. Aztán ad reménységet. Mégpedig olyan reménységet, ami nem csak a földi életre reménység, hanem az örök életre reménység. Aztán azt ígéri még, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Azaz, Istenhez tartozunk, és Isten által mi gyermeki címet hordozunk. Ez jelenti, hogy az ő dicsőségében részesülünk. Isten gyermekei vagyunk. Aztán ugye megigazulást mond. Ez nem azt jelenti, hogy akik hisznek, azok önigazultan járhatnak a világban, különbnek tartva magukat másoknál. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten Krisztusért igaznak fogad el engem. Aztán békességet. És a békesség nem csak azt jelenti, hogy van a szívemben belül egy olyan békesség, ami a világ fiainak nincs, hanem a békesség megbékélést is jelent. Megbékélés, kibékülés Istennel, kibékülés embertársaimmal, kibékülés, azaz elfogadom magam Isten kezéből, az életemet elfogadom Isten kezéből. És bűnbocsánat, szabad út Istenhez, Isten szeretete, amely a szívünkbe árad a Szentlélek által, megmenekülés Isten haragjától, és végül az, hogy üdvözíteni fog mindazokat, akik Krisztusban bíznak. Azt hiszem, mindegyik megérne külön egy-egy prédikációt, de nagyon reális az ige, Nem csak az áldásokról beszél, hogy mindez a tiéd, és érezd magad gazdagnak, hanem áldásos nehézségekről is beszél. Hiszen ugye alapvetően az életünkben, a földi életben a nehézségeket az adja, hogy bűnösek vagyunk. Nem csak, hogy bűnt követünk el, és ez miatt gyötrődünk, persze vannak, akik nem gyötrődnek, hiszen sokan nem is látják magukat bűnösnek. Erőtlenségben vagyunk, ez is a bűn következménye, és ugye a vége, a földi életnek a halál, ugye ez is a bűn következménye. Egy másik helyen fogalmazta ezt így Pál apostol, hogy a bűn ereje a törvény, a bűn fullánkja, a halál fullánkja pedig a bűn. Tehát ugye a bűn miatt lettünk halandóvá, a bűn miatt vesztettük el eredeti örök életünket, és lett az ember élete, már a Biblia első lapjain ezt olvassuk, maximum 120 év. Tényleg nem is élnek mostanában tovább az emberek, ha egy-két 120 éves ember van, igazi különlegesség. Tehát ez az élet valósága a bűn, az erőtlenség, a halál. De azt mondja az ige, hogy ha Krisztusé vagy, akkor Isten ezt is a javadra fordítja. Hiszen, ha ezt fölismerted, hogy bűnös vagy, erőtlen, és a bűnöd zsoldja, és a földi létednek az állapota az, hogy véges és végül meghalsz, és a bűnöd zsoldja pedig a kárhozat lenne, akkor Isten mindezt a szörnyűséget javadra fogja fordítani, ha hitben jársz. Mert akkor a nehézségek olyan megpróbáltatások lesznek csupán, ami az álhatatosságodat, a kitartásodat és a kipróbáltságodat fogja nevelni, azaz a krisztusi jellemet fogja nevelni benned itt a földön, és az örökkévalóságban pedig üdvösséget kapsz Krisztusért. És itt állítja párhuzamba Pál apostol az első Ádámot, akinek ugye a vétke folytán bejött a bűn a világba, és a második Ádámot, azaz Krisztust, aki által van a kegyelem. Az első Ádám által van a bűn, és a bűn fullánkja a halál, és a második Ádám, azaz Krisztus által van a kegyelem és az üdvösség. Ugye a bűn az távolságot jelent, elválaszt bennünket Istentől, önkéntelenül vagy öntudatlanul is menekülünk Isten elől, békétlenségbe élünk, és a földi küszködés vége pedig a halál. De Krisztus, ő az az egy, ugye sokszor így beszél Krisztusról, ez az íg, amit olvasunk, hogy annak az egynek, úgy, ahogy annak az egynek az esete folytán bejött a bűn és a halál a világban, úgy annak az egynek a hűsége és kegyelme által, Krisztus által bejött a kegyelem és az üdvösség ebbe a világba. És két oldalát mutatja meg az ige. Mint ahogy mondtam, nagyon reálisan értékeli az életünket Pál apostol itt a római levélben. Egyrészt ugye a kegyelem által számos áldás részesei vagyunk Krisztusban, ugyanakkor nehézségeket élünk meg a földi életünkben, de ezek a nehézségek is áldásokká válhatnak számunkra. Aztán a másik oldala, amit ugye úgy is lehetne összefoglalni, hogy az áldásokat így tudnánk összefoglalni, hogy Krisztusért helyre állítattunk, sőt, ugye azt mondhatnánk bírói vagy jogalkotói szavakkal, hogy a helyreállítás, a megigazulás, az azt jelenti, amikor a bíróság kimondja, hogy nem bűnös. Kimondja azt, hogy ártatlan. Ez önmagában nem igaz ránk. Hát pont ezért van az, amikor a kegyelem összetör bennünket, Isten szeretetének a kegyelme, és azt mondanánk legszívesen, hogy nyíljon meg alattunk a föld, és rejtsen el, mert nem érdemlem meg ezt a kegyelmet és szeretetet. De itt pedig erről van szó, hogy Krisztusért Isten helyreállítja mi életünket, nem nyilvánít bennünket végül bűnösnek, azt mondja, hogy megigazítottál Krisztusban. Ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy a nehézségek, a földi élet nehézségei között egyre inkább Krisztusivá növekedünk, egyre inkább Krisztusivá fejlődünk. Az élet megpróbáltatásait nekünk is meg kell harcolnunk, hívő embereknek, de nem úgy, ahogy a világ, és nem is úgy fogjuk megélni ezeket a nehézségeket, mint ahogy a világ megéli. Ez a két oldal van az éremnek, ahogy szokták mondani. Egy kommentátor így fogalmazza ezt meg: hordozzuk a hercegi címet, de a rabszolga terhét is visszük egyben. Érezzük Krisztus jelenlétét, de szenvedünk a bűn nyomásától is. Ez a kettőség jellemzi a hívő ember életét. És nem csak igaznak nyilvánítatunk Krisztusért, de ugye itt figyelnünk kell arra az igére, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, és hogy a igaznak nyilvánított állapotunk az ne önigazultság legyen, de a megigazulásunk felett még azt is kapjuk, hogy nem vagyunk többé Isten ellenségei. Tehát amíg ugye csak a világé és a bűné voltunk, azaz a bűn rabszolgaságában éltünk egyedül, addig ellenségei voltunk Istennek. Fehéren-feketén mondja a Biblia, hogy a bűn ellenségeskedés Istennel. Hanem Krisztusban Jézus barátainak mond bennünket, mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, cselekszitek az én mennyei atyám akaratát. És ahogy mondja egy másik helyen az Új Szövetség, Jézus által pedig Isten gyermekeivé lettünk. Ugye csodálatos ez a kegyelem, és fölfoghatatlan. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk most a nagy várakozással elindult NB1-es futball szezonban a profi játékosok sztrájkot hirdetnének, és ezen a problémára nem találva megoldást a klub tulajdonosok azt mondanák, hogy a bajnokság elindult, nem állítjuk le a bajnokságot, hanem a sztrájkoló játékosok helyett mindenhonnan hívunk más játékosokat. De nem az NB2-ből, mert az NB2-be is sztrájkolnak, hanem még alacsonyabb osztályból. Jöjjön, aki csak tud focizni. Végül még olyanokat is bevennének az NB1-es csapatokba, akik egyébként csak foci edzőként különböző kis csapatokat edzenének. Ilyen a kegyelem. És ugye ezek a futballisták valószínű, hogy nem kezdenének el azon rágódni, hogy miért csak ennyi a fizetésünk, hanem örülnének neki, hogy NB1-es játékosok lettek. Nem problémáznának azon, hogy nincs a mezük hátára hímezve a nevük, hanem csak a csapat meze is egy szám van rajta, mert örülnek, hogy abba a csapatba egyáltalán játszhatnak. Hát Pál apostol így érzékelteti, hogy mekkora kegyelemben vagyunk, és hogy milyen hálás életet élhetnénk ezért, az üdvözítő kegyelemért. Ez egyébként meg is történt, csak azért mondtam focit, mert mi ezt értjük itt Magyarországon, de egyébként az amerikai baseball ligában ez meg is történt, szó szerint. És ugye hihetetlen ámulat volt, hogy milyen játékosok játszottak. És nem ítélték el őket, és nem is kritizálták őket a nézők. Ugye mostanában nem így mennek a dolgok, mostanában beszüntetik a bajnokságot, például ugye a Nemzeti Jégkorong Ligát Amerikában beszüntették addig, amíg meg nem törködtetett a szerződés. De itt nem így történt. Tehát Isten ezt tette velünk, hogy azok, akik hivatalosak voltak, akiknek örülni kellett volna, hogy játszhatnak annyi pénzért, amennyit kapnak, azok saját akaratukból kizárták magukat, és Isten behívott mindenkit, aki csak akart. Krisztusban. Azt mondja, hogy jöjj! Krisztusban tiéd a kegyelem, nem azért foglak elfogadni, mert te elég jó vagy, Nem ez a tárgyalásunk alapja, mert különben senki nem elég jó. Én sem, te sem, senki. Nem is játszhatnánk Isten ligájában, mondhatnánk. Nem ütjük meg a mércét. Krisztusért mindenkit hív bennünket. És azt mondja az ige nekünk, mindezzel vigasztalva is egyben bennünket, ha ezt a szívünkben és elménkben hordozzuk, akkor nem kell kétségbe esnünk, vagy elcsüggednünk a megpróbáltatások között. Mert ezek a fajta megpróbáltatások, ugye munkálják ki az álhatatosságot, a kipróbáltságot, ezek fogják kiformálni a krisztusi jellemet. És ezekben a nehézségekben bizony rájövünk, hogy egyedül csak Krisztus erejére támaszkodhatunk. Mert az élet az mindenkit megvisel, és mindenkinek megvan a maga keresztje. De ez hozzátartozik az élethez, nem tagadhatjuk le. Ettől természetesen a veszteségeink ugyanúgy fájnak, és amikor sírásnak van itt az ideje, akkor sírnunk kell, de nem kell kétségbe esnünk halálosan, hanem tudhatjuk azt, hogy egyedül csak Krisztus erejére támaszkodhatunk, és ő meg fog bennünket segíteni, kárpótolni fog, és javunkra fordítja a veszteséget. Ha itt a földön lehetetlen már, akkor az örökké valóságban. Pont ezért tehát a kettőségért nehéz elhordoznunk az életet. Pont azért, mert a földi életünknek két oldala van, az egyik az áldások sokasága, a másik a nehézségek megpróbáltatása. Az egyik érem az, hogy már megigazítattunk Krisztusért, aki Krisztuséi. A másik oldal pedig az, hogy még mindig nyögjük a bűn terhét, még mindig esendőek vagyunk, törékenyek vagyunk, halandóak vagyunk, megbetegedünk. Ez a teher mind ott van még rajtunk. Ezt a kettőséget nehéz elhordoznunk. És gondoljunk csak arra, testvérek, hogy amikor a római levél íródott, akkor abban a világban a hívő ember a keresztjének számára a szenvedés volt az általános létforma. A szenvedés, az üldöztetés és a halál Krisztusért. És sokaknak fiatalon. Ez volt az általános életforma. Ma fordítva van, ma a jólét az általános és a viszonylagos békesség. Ez azt is jelenti számunkra, testvérek, hogy egy kis nehézség is könnyen kibélent bennünket. Hát, hogyha valami nagy tragédia történik, akkor természetes. Én magamon figyeltem ezt meg, hogy olyan könnyen kétségbe tudok esni, olyan könnyen az életnek apró dolgait szenvedésként tudom megélni, kezdve attól, hogy rendetlenség van a lakásban, és nem bírom elviselni, és véghetetlenül fölmérgelem magam, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én gondoltam, ahogy elterveztem, nincs a kezemben minden, vagy nem úgy élem az életem, ahogy megszoktam, akkor már kimozdít valami. Hát, ha még akkor mi lenne, amikor tényleg bekövetkezik a tragédia, és vannak közöttünk, akiknek az életében nagy tragédiák történtek az utóbbi hetekben. Hogyha ez a hit nincs bennünk, akkor bizony, akkor tragédiaként fogunk mindent megélni, és az élet az egy vesztes küzdelem lesz. Gondolj csak arra, hogy olyan dolog, ami megpróbálja a türelmedet, azzal nap mint nap fogsz találkozni. És azt mondja az ige most neked, hogy a gyengeségedet nem tagadnod kell, hanem megvallani. Ha bűnbe estél, akkor nem menekülnöd kell, hanem megvallani. Ha gyenge vagy, akkor nem tagadnod kell a gyengeségedet, hanem megvallani. Mert azt mondja az ige, hogy Krisztus által megbékéltettél Istennel, nincs több ellenségeskedés. Egy nagyon jó történetet olvastam ehhez, két szerzetes az apátságból elindult a közeli faluba szolgálni. És amikor odaértek, akkor megbeszélték, hogy másnap ugyanebben az időben, mikor már elvégezték a szolgálataikat, újra találkoznak, és elindulnak vissza a kolostorba. És ez így is történt, másnap találkoztak, Az idősebb szerzetes észrevette, hogy a fiatalnak valami baja van, de nem kérdezett egy ideig még semmit, elindultak vissza az apátságba. És egy idő után, mivel észrevette az idős, hogy a kis tanítvány, a fiatalabb szerzetes lemaradt, és nem nagyon akar mellette menni, időt tölteni vele, megkérdezte, hogy mi bajod van, gyermekem, mondd el nyugodtan, mi történt veled ebben az egy nap alatt? És a fiatal azt mondta, hogy mi között hozzá. Így mentek tovább, és egyre jobban nőtt közöttük a távolság. És amikor odaértek az apátság kapujában, nem bírta tovább az idős szerzet, és azt mondta, hogy gyermekem, így nem léphetünk be a rendbe, beszéljük meg, látom, hogy valami nyomja a szívedet, mondd el most, mondd el most. És hát megvallott a fiatal szerzetes, hogy ő bizony nagy bűnbe esett az előző nap éjszaka, és hogy úgy érzi, hogy nem méltó arra, hogy az ő tanítója mellett menjen, meg hogy visszamenjen a kolostorba, és ezért viselkedett így. És azt mondta neki az öreg szerzetes, hogy gyere, most együtt, mind a ketten menjünk be a templomba, és mind a ketten tartsunk bűnbánatot, és nem fogja tudni senki, hogy melyikünk vétkezett. És nyugodtan folytathatod tovább a szolgálatodat. És bementek, egyből a templomba vezetett az útjuk, bűnbánatot tartottak, és megerősödött a hitében a fiatal szerzetes. Mert nincs többi ellenségeskedés Istennel, akik Krisztus gyermekei lettek. Ott van számodra a bűnbánat és a bűnbocsánat, az erődnek, erőtlenséged megvallása, és a Szentlélekkel való betöltekezés lehetősége. Max Lucado így szemléltette ezt a nagy igazságot, hogy az történt veled, mintha Krisztus megfogna, és oda vezetne téged Isten trónjának, Isten tróntermének a kapujába. És kinyitná előtted az ajtót, és azt mondaná, hogy gyere be, menjünk be együtt Istenhez. Nincs, ami elválaszt már tőle. Ugye, hát eléggé furcsán éreznénk magunkat, de igazából ez történik. Olyan ez, mint amikor mondjuk egy idegen fiú megáll az ajtód előtt, és kéri, hogy fogadd be őt. És hát ugye az ember mielőtt ilyet tenne, azért megkérdezné, hogy hívnak téged? Honnan jössz? Kik a szüleid? Ki is vagy te? Miért van neked szükséged erre? És még tennénk fel a további kérdéseket, hogy vajon befogadhatnánk-e azt a fiút. De hogyha a te fiad vinne egy másik fiút, és bekopognának együtt, hogy apa, elhoztam a barátomat, hadd menjünk be, akkor nem kérdezgetnél, hogy na, kinek a fia borja vagy, te tényleg bejöhetsz ide? Hanem a fiadért beengednéd. Ezt teszi velünk Isten Jézus Krisztus által. Az ő fiáért bemehetünk az ő jelenlétébe, az ő tróntermében, nincs tovább ellenségeskedés. Ez azt jelenti, hogy nem vagy elveszett a legnagyobb mélységedben sem, közelebb vagy Istenhez, mint gondolnád, hogyha az ő gyermeke lettél. Szintén Max Lucado mesél el ehhez egy történetet. Volt egy nagyon engedetlen kutyájuk, Molly, aki többször elszökött már kisebb-nagyobb körutakra, de most az egyszer több napra eltűnt. És hát végül kétségbeesésükben elmentek a kutya menhelyre. És hát nem sok segítséget kaptak, mert az őr mondta, hogy ott abban a nagy épületben vannak a kóbor kutyák, tessék menni és válogatni, hát ha megtalálják Mollit. Hát átnézték az összes jószágot, Molly nem volt ott, persze, lelkészként megesett a szíve, és már azt fontolgatta, hogy szabadulhatná ki ezt az összes kutyát innen, de hát mondta, hogy nem akar elválni, ezért egy kutyát se visz haza, ezért inkább csak Mollit keresi meg. És Molly előkerült a szomszédból. Ott két napot szépen a szomszédban töltött, és ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor elveszettnek érezzük magunkat a legnagyobb mélységben, és azt gondoljuk, hogy hihetetlen távolságra kerültünk Istentől, akkor lehet, hogy te is közelebb vagy, mint gondolnád. Mert Krisztusért nem kerülhetsz olyan távolságra. Tehát Isten kegyelme és ajándéka, azaz a kegyelemmel járó áldások sokkal többek és nagyobb értékűek, mint a bűnöd és a vétked súlya, ami miatt ilyen távolságba kerültél Istentől. És ezt azért mondtam el, testvére, hogy ne a félelmek vezessék a mi életünket, ne a félelmek legyenek a mi hitünknek se az alapvető motivációi, mert ha félelemből jövünk Istenhez, akkor csak vallásos emberek vagyunk, kultuszt folytatunk, megadjuk az Istennek, ami az Istené, hogy ne verjen meg az Isten tovább, hanem inkább megáldjon. De ez egy hazug vallásosság. A hit az ez. Jézus Krisztusba vetett hit, és az ő kezébe tett élet. És még egy utolsó történet. A rabszolga tartás idején történt ez, hogy egy gyapott mezőnél a rabszolgáknak mindig kakasszóra kellett ébredni. És hát ez a kakas elég korán, fél ötkor kukorékolt rendszeresen minden nap, és menni kellett csinálni a megalázó, igazságtalan, naphosszat tartó munkát. És amikor eljött a rabszolga felszabadítás ideje, és a törvény jogerőre emelkedett, akkor a rabszolga tartó, aki maga is belátta, hogy amit tesz, azt nem teheti tovább, és hogy ami történt, az mindenki javát szolgálja, azzal kezdte, hogy levágta a kakast, és megették aznap ebédre. A kakas nem ébresztette föl tovább őket, senkit, hajnali fél ötkor. Jézus is ezt mondja, hogy nem élhetsz tovább félelmekben, ne félj, hogyha az enyém vagy. Ne félj, nincs többé ellenségeskedés, közelebb vagy Istenhez, mint ahogy gondoltad, és kapaszkodj ezekbe az áldásokba, amit Krisztusban nyertél, és hogyha nehézségek között jársz, azokat fogadd el, de ne beletörődéssel, hanem Isten kezéből, azzal a reménységgel, hogy végül minden értelmet fog nyerni Istenben. Úgy, ahogy olvastuk, és mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a Jézus Krisztusban megjelent örömhírért. Köszönjük, hogy ez lelkünknek egyetlen egy reménysége, saját életünk és üdvösségünk felől, és ez lelkünknek egyetlen egy vígasza az élet tragédiáiban, az élet számunkra földolgozhatatlan, emberi ésszel földolgozhatatlan nagy veszteségeiben. Urunk, köszönjük neked, hogy nem kell halálosan elcsüggednünk, és föladnunk az életet, bármilyen mélységben is jutottunk, mert te közelebb vagy hozzánk, mint ahogy mi gondoltuk. És köszönjük, hogy minden választó falat lebontottál, megszüntettél Jézus Krisztusban. Add, hogy mindannyian ebbe a kegyelembe kapaszkodjunk, és a te kegyelmed királyi trónjához jöjjünk. Urunk, irgalmazz nékünk, Krisztusért kérünk, bocsáss meg bűneinket. És add, Urunk, hogy azt, amit itt a földön, testben élünk, ezt az életet, legyen az bármilyen rövid vagy hosszú, azt az Isten fiában való hitben éljük. Ezt add meg nekünk, hogy mindaz a miénk legyen, amit a te igéd ígért. Imádkozzuk ezt azért is, mert sok tragédia történt az elmúlt 2 hétben, sok gyász van a templomainkban. Urunk, vigasztald meg a gyászolóinkat, adj nekik reménységet. Minden emberi szó kevés most, és minden emberi szó csak nyomorult vigasztalás. Urunk, Te vagy egyedül, aki közel tudsz jönni, át tudod ölelni és megvigasztalni azokat, akiknek halálosan fáj a szívük. Urunk, jöjj mindannyiunkhoz, hiszen Te látod, hogy személyesen milyen kereszteket hordozunk, mi miatt vagyunk elszomorodva, elcsüggedve, mi az, ami bánt bennünket, mi az, amit talán el is nyomtunk már. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk a magányosokért, imádkozunk azokért, akik lehet, hogy passzív módon adták fel az életet, és önpusztító életet folytatnak. Urunk, légy gyógyítójuk és szabadítójuk és vigasztalójuk mindazoknak, akik segítségül hívják a Te dicső nevedet. Urunk, irgalmazz, Krisztusunk, könyörülj, védj körül bennünket a Te szent lelkeddel, amely vigasztaló, erőt adó, pártfogó. Nélküled mi elveszünk, megvalljuk, hogy bűnösök és gyengék vagyunk. Könyörülj rajtunk, Krisztus. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, egyetlen egy reménységünket, Jézus Krisztust. Amen.